Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét János apostolnak mennyei jelenésekről írott könyvéből olvassuk, a 6. részből. A 6. részben így szól hozzánk Isten írott igéje. És látám, mikor a bárány a pecsétekből egyet felnyitott, és hallám, hogy a négy élőlény közül egy monda, mint egy mennydörgésnek szavával: jöjj és lásd! És látám, és íme egy fehér ló, és a rajta ülőnél íj volt, és adaték néki korona, és kijött győzve, hogy győzzön. És mikor a második pecsétet felnyitotta, hallám, hogy a második élőlény ezt mondá: jöjj és lásd! És előjött egy másik, veres ló, és aki azon ült, megadaték annak, hogy békességet elvegye a földről, s hogy az emberek egymást öljék, és adaték annak egy nagy kard. És mikor felnyitotta a harmadik pecsétet, hallottam, hogy a harmadik élőlény ezt mondta: jöjj és lásd! És láttam azért, és íme egy fekete ló, és annak, aki azon ült, egy mérleg volt a kezében. És hallottam a négy élőlény közt szózatot, mely ezt mondja vala: a búzának mércéje egy dénár, és az árpának három mércéje egy dénár, de a bort és olajat ne bántsd. És mikor felnyitotta a negyedik pecsétet, hallám a negyedik élőlény szavát, mely ezt mondja vala: jöjj és lásd! És láttam, és íme egy sárga színű ló, és aki rajta ült, annak neve halál, és a pokol követte azt. És adaték azoknak hatalom a földnek negyed részén, hogy öljenek fegyverrel és éhséggel és halállal, s a földnek fenevadai által. És mikor felnyitotta az ötödik pecsétet, láttam az oltár alatt azoknak lelkeit, akik megölettek az Istennek beszédéért és a bizonyság tételért, melyet kaptak. És kiáltának nagy szóval, mondván: Uram, te szent és igaz, meddig nem ítélsz még, és nem állsz bosszút a mi vérünkért azokon, akik a földön laknak? Akkor adatának azoknak egyenként fehér ruhák, és mondaték nékik, hogy még egy kevés ideig nyugodjanak, míg beteljesedik az ő szolgatársaiknak, mind atyuk fiainak száma, akiknek meg kell öletniük, amint ők is megölettek. Azután láttam, mikor a 6. pecsétet felnyitotta, és ímé nagy földrengés lett, és a nap feketévé lő, mint a szőrzsák, és a hold egészen olyan lett, mint a vér, és az ég csillagai a földre hullának, miképpen a fügefa hullatja éretlen gyümölcseit, mikor nagy szél rázza. És az ég eltakarodék, mint mikor egy papír tekercset összegöngyölítenek, s minden hegy és sziget a helyéből elmozdítaték, s a földnek királyai és a fejedelmek, a gazdagok és vezérek, a hatalmasak, és minden szolga és minden szabad elrejték magukat a barlangokba és a hegyeknek kősziklájba, és mondának a hegyeknek és a kőszikláknak: essetek mi reánk, rejtsetek el minket annak színe elől, aki a királyi trónon ül, és a bárány haragjától, mert eljött az ő haragjának ama nagy napja, és kiállhat meg. Isten áldja meg az ő igéjét és ennek magyarázatát. Most jöjjetek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Örökkévaló mennyei atyánk, a Krisztus által ott cseng a szívünkben ennek az igének kérdése, hogy vajon kiállhat meg? Vajon kiállhat meg azon a napon, amikor eljössz Jézusunk ítélni élőket és holtakat? Ki üdvözülhet azon a napon? Ki kerülheti el a kárhozatot? És olyan jó, hogy mi tudjuk erre a kérdésre a választ. Olyan jó, hogy tudhatjuk azt, hogy mindaz, aki hisz a fiúban, örök élete van. Olyan jó, hogy mindaz, aki ezt hiszi, hiszi azt, hogy te vagy Jézus a megváltója, te vagy az üdvözítője és egyedül te, s rád bízta magát életében, s halálában is, azt te megtartod azon a napon, és az megmarad, örökre megmarad, és ott lesz a te országodban. Köszönjük néked, hogy ma is a te színed előtt állhatunk, és magasztalhatunk téged mindazért, amit a kereszten elvégeztél. Köszönjük néked hulló véredet, Köszönjük, hogy alászállottál a poklokra. Köszönjük néked, hogy aztán feltámadtál a halálból és élsz. És köszönjük, hogy áldozatoddal te biztosítottad nekünk azt, hogy Isten megbocsásson, az Atya kegyelme átöleljen bennünket. És köszönjük néked, hogy ha már elhihettük ezt a csodát, ezt az örömhírt a Bibliának, és ebben élhetünk, és naponta emlékezhetünk vissza erre, és magunkat hálából égő áldozatul neked adhatjuk. Kérünk téged, hogy ma is ebben erősítsél meg bennünket, add, hogy aki a tied, az még inkább a tied legyen, és aki még nem hitt az evangéliumban, az örömhírben, az hihessen. Köszönjük te néked azt, hogy a te lelked erejével közöttünk is itt jársz, és más helyeken is. Kérünk, hogy az íge hatalmasan szólaljon meg mindenhol, ezen a vasárnapon is, és munkálja, hogy emberek higgyenek Krisztusban, mint megváltójukban, higgyenek benned, és éljenek, és ne kelljen azon a napon, amikor te majd megjelensz a hegyekbe, a sziklák alá, a barlangokba rejtőzniük, rettegésükben és félelmükben, mert tudják, hogy eljött kárhozatuk ideje. Könyörülj meg, Urunk, és ragyogtasd föl a mentő evangéliumot, a te hatalmas kegyelmednek örömhírét mindenhol, ebben az országban és mindenhol az egész világon. Köszönjük, hogy így állhatunk előtted hódolattal, tisztelettel, örömmel a szívünkben. Amen. Énekeljük testvéreim íge hirdetésre készülve a 173-as dicséretünket. Nem vagyunk mi magunkéi, de Jézus vére bére. Isten tiszteletünk alapígéjét a Zsoltárok könyvéből olvassuk. Az 51. Zsoltárt olvassuk és hallgassuk figyelmesen, helyünket elfoglalva. Az 51. Zsoltárban ezt olvassuk. Az éneklőmesternek Dávid Zsoltára, mikor ő hozzáment Nátán, a próféta, miután Bécsabéval vétkezett. Könyörülj rajtam, én Istenem, a te kegyelmességed szerint, irgalmasságodnak sokasága szerint töröld el az én bűneimet. Egészen mosd ki engemet az én álnokságomból, és az én vétkeimből tisztíts ki engemet. Mert ismerem az én bűneimet, és az én vétkem szüntelen előttem forog. Egyedül te ellened vétkeztem, és cselekedtem azt, ami gonosz a te szemeid előtt, hogy igaz légy beszédeidben és tiszta ítéletedben. Íme én vétekben fogantattam, és bűnben belengetett engem az anyám. Íme te az igazságban gyönyörködsz, mely a veségben van, és bensőmben bölcsességre tanítasz engem. Tisztíts meg engem izsóppal, és tiszta leszek. Mosd meg engemet, és fehérebb leszek a hónál. Hallas örömet és vigasságot velem, hogy örvendezzenek csontjaim, melyeket összetörtél. Rejtsd el orcádat az én vétkeimtől, töröld el minden álnokságomat. Tiszta szívet teremts bennem, ó Isten, és az erős lelket újíts meg bennem. Ne vess el engem a te orcád elől, és a te szent lelkedet ne vedd el tőlem. Add vissza nékem a te szabadításod örömét, és az engedelmesség lelkével támogass engem. Hadd tanítsam a bűnösöket a te útaidra, hogy a vétkezők megtérjenek hozzád. Szabadíts meg engemet a vérontástól, ó Isten, szabadításomnak Istene, hogy harsogja nyelvem a te igazságodat. Uram, nyisd meg az én ajkaimat, hogy hirdesse száma te dicséretedet. Mert nem kívánsz te véres áldozatot, hogy adnék azt, égő áldozatban sem gyönyörködsz. Isten előtt kedves áldozatok a töredelmes lélek, a töredelmes és bűnbánó szívet, Uram, te nem veted meg. Tégy jól a te kegyelmedből a Sionnal, és építsd meg Jeruzsálem kőfalait. Akkor kedvesek lesznek előtted az igazságnak áldozatai, az égő és egész áldozat, akkor a te oltárodon áldoznak néked tulkokkal. Kedves testvéreim, a reformáció 500 éves évfordulóját idézzük fel, illetve ezt ünnepeljük. És eddig azokon a helyeken, amiket én figyelemmel kísértem, s hallottam, láttam, nem nagyon emlékeztek meg a vértanúinkról. A protestáns hitnek a mártírjairól. Hát most egy kicsit tegyük meg ezt. 1555-öt írtak Angliában, 40 évvel azután, hogy Luther kiszegezte a 95 tételt a Wittenbergi vártemplomnak a kapujára, és 20 évvel azután, hogy Calvin kiadta latin nyelven megírt institúcióját. 1555. Ebben az évben trónra került Angliába Mária királynő, aki 288 protestáns embert küldött többnyire mágia halálba. Ezek közt voltak egyházi vezetők, teológusok, egyszerű munkás emberek, sőt egészen fiatalok, gyermekek is, férfiak, nők. Az egyik vértanút John Rogersnek hívták. Cambridge-ben tanult annak idején, és katolikus pap lett. De aztán átment Hollandiába, ahol találkozott a híres Biblia fordítóval, aki ott élt, William Tyndale volt ez, aki sokat beszélt neki a Bibliáról és az evangéliumról. És ennek a bizonyságtételnek a hatására John Rogers egy mély változáson ment keresztül, valójában elhitte az evangéliumot. Megtért. Ott maradt a Hollandiában, illetve átment Németországba, és protestáns lelkész lett belőle. De közben a szíve Angliáért égett, a saját népéért. És 1548-ban visszatért a Szigetországba feleségével, és akkor már 8 gyermekével. Ott lett ige hirdető, akkor még 6. Edward király volt az angol király, aki a protestantizmusnak szabad utat engedett. Edward azonban meghalt, és akkor lépett a trónra ez a bizonyos Mária királynő, aki teljes hűséget tanúsított Róma iránt, és ellenségesen viszonyult a protestáns tanításokhoz és emberekhez is. 1553-ban érkezett meg Méri királynő, Mária királynő Londonba, és Rogers a rákövetkező vasárnap prédikált a gyülekezetében. És nagyon bátran hirdette a kegyelemből való megváltást, amit egyedül a Jézus Krisztusba vetett hit ragadhat meg az evangéliumban, és hogy ezért az evangéliumért, meg az ember üdvösségért egyedül Istent illeti a dicsőség. Erről beszélt, és óvta az egyházát, a gyülekezetét a pápaságtól és a bálványimádástól is. De ez volt az utolsó igehirdetése. Ez volt 1553-ban, és már egy héttel az igehirdetés után a feleségével, és akkor már 10 gyermeke volt, házi őrizetbe került, miközben már a 11. gyermek is úton volt. Fél évvel később a házi őrizetből börtönbe vetették, ahol a következő egy évet szörnyű körülmények között kellett neki átélnie, és 1555. januárjában került sor a kihallgatására, 3 kihallgatás volt, és 2 vádpont volt ellene. Az első vádpont az volt, hogy állást foglalt a római katolikus tanítások, illetve egyház ellen, és a második vádpont az volt, hogy azt tanította, hogy az oltári szentségben sem lényegileg, sem valóságosan ugye nem található meg Krisztus teste és vére. Ahogy ezt a római katolikus dogmatika tanítja, mind a mai napig egyébként. Hát Rogers a börtönben töltött hosszú és meglehetősen szörnyű napok, sőt hónapok, évek után, vagy közben nem tarthatta egyáltalán a feleségével és a gyermekeivel a kapcsolatot, nem láthatta a 11. gyermekét sem, aki időközben megszületett, és aztán megszületett, viszont az ő ítélete halálra ítélték. Akkor kérte, hogy találkozhasson utoljára a feleségével és a gyermekeivel, de ezt is megtagadták tőle. A következő reggelen kivezették a cellájából, és elindították a vesztőhely felé. Azon az úton ment, amely keresztül vezetett a korábbi gyülekezetének a negyedén, és hát elment így az ő hívei között, és elment amellett a templom mellett is, ahol prédikált. Az út szélén nagy tömeg állt, mert ilyenkor mindig ugye kisereglik a kíváncsi nép, és ott volt köztük a felesége és a gyermeke is, akik a nevét kiáltották és nagyon sírtak, de hát mennie kellett. Mindezeket egyébként nem utóbb találták ki, hanem egy John Fox nevű történész írta le, aki megírta még 1563-ban, tehát egészen frissiben megírta a mártíroknak, az angol mártíroknak a történetét. Ő írja le azt is, hogy az utolsó útján Rogers folyamatosan az 51. Zsoltárt idézte. Tehát miközben a mágiához tartott, folyamatosan a felolvasott 51. Zsoltárt idézte. A mártírok sorozatából még egy mártírt hadd idézzek elétek, ezt úgy hívták, hogy dr. Rowland Taylor. Rowland Taylor. Őt, neki megengedték, hogy a kivégzése előtti éjszakán a feleségével és a fiával vacsorázzon. A fiának adott egy latin nyelvű könyvet, ami a korábbi mártírok figyelemre méltó szavait tartalmazta, és hogy mit írt ennek a latin nyelvű könyvnek a hátuljára, azt fölírtam nektek a kis papírra, ott elolvashatjátok, amit kaptatok. Ott vannak azok a szavak, amiket búcsú szavakként írt le az övéinek. A következő reggelen aztán őt is kivégezték. Fox ezt írja erről az eseményről: miután imádkozott, felment a mágiára, megcsókolta, és beleállt a szurkos hordóba. Kezeit széttárta, szemeit felemelte az ég felé, és elkezdte angolul idézni a Bibliát, a körülötte állók nyelvén. Amikor ezt tette, arcába vágtak, és azt mondták, hogy csak latinul szabad ezt tennie, de nem hagyta abba, és angolul idézte tovább az írást. És Fox leírta, hogy melyik Zsoltárt idézte, melyik Zsoltárt prédikálta, az 51. Zsoltárt. Úgy tűnik a többi leírásokból is, amit most nem sorolok, hogy az 51. Zsoltárt az angol mártír protestánsok valamiféle hagyományként idézték fel a kivégzésükkor. És ugye elgondolkoztatott ez arról, hogy miért pont ezt a Zsoltárt idézték? Miért volt ez annyira fontos nekik? Ez egy ismert Zsoltár számunkra is, valószínűleg tartom, hogy ismerik a testvérek, olvashatták már többször is. Miért pont ezt? Miért pont ezt idézték? Erről gondolkodjunk egy kicsit. Nos, először is azt gondolom, hogy azért idézték ezt a Zsoltárt, mert ezek az emberek hitték azt, hogy bűnben születtek, vétkesek, és megérdemlik az örök kárhozatot. Ez a Zsoltár, ez többféle módon beszél a bűnről. Hogyha most végig nézitek otthon, ti is aláhúzhatjátok esetleg valamilyen színű tollal azokat a verseket vagy szavakat, amikben a szó van a bűnről, a vétekről. A harmadik versbe: töröld el az én bűneimet. Azt mondja, mosd meg, negyedik versben, mosd meg álnokságomból, tisztíts meg vétkeimből. Hatodik versben vétekről van szó, gonosz tettekről. És a 11. versben ugyancsak álnokságról, vétekről. Tehát sokféle szó, sokféle fogalom, de mind egyet jelent, tudnélik azt, hogy Dávid király, aki írta ezt a Zsoltárt, tudatában volt annak, hogy Isten, Szent Isten, aki adott egy törvényt, és ő ezt a törvényt megszegte. Sokszorosan megszegte. Hol így, hol úgy, hol amúgy megszegte. Kifejezetten általában beszél itt erről a dologról, ebben a Zsoltárban, de tudjuk, hogy ő ráébredt arra, hogy konkrét neve van a bűneinek, vétkeinek, hiszen Zsoltár jelzi is, hogy házasságot tört, azután mondta ezt, hogy erre rá döbbent. Házasságot tört, tudjuk, hogy gyilkossá is lett, egy embert a halálba küldött, tudjuk, hogy mindenféle hazugság is szövődött ez az egész ügyhöz. Szóval a lényeg az, hogy ő tudta, hogy milyen konkrétumokra gondol, és mi is tudhatjuk, de úgy látta magát, mint aki a Szent Istennek a törvényét sokszorosan megszegő ember. Sőt, nem csak ezt tudta Dávid, hanem még valamit elárul ebben a Zsoltárban, tudnélik azt, hogy ő nem úgy gondolta, hogy a bűn az valami egyszer-kétszer előforduló dolog az életébe, hanem ahogy a 7. versben mondja, bűnben születtem, és bűnben melengetett engem az anyám. Bűnben fogantattam, és bűnben melengetett engem az anyám. Ezzel nem arra utal, hogy az anyja valami parázna nő volt, aki valami bűnös kapcsolat során foganta őt, hanem arra gondol, hogy az ő szíve még mielőtt, mikor megfogantatott az anyjába, és még mielőtt erre a világra jött, már akkor bűnös volt, már akkor romlott volt. Az egész természete romlott. És nagyon jól látta, hogy ő azért tört házasságot, és azért hazudozott, és azért volt gyilkos, mert ilyen a természete neki. Ez az ő emberi természet, ez belőle jött ki. És csak az jött ki, ami benne volt. És nagyon jól tudta Dávid testvéreim azt is, hogy ezért, hogy ő ilyen szívvel jött ebbe a világba, és ilyen dolgokat művelt az életébe, ezért teljes mértékben méltó Istennek a büntetésére. Istennek a büntetésére. A bűnnek van büntetése Istentől. Ezt ő is tudta, ismerte már a bűneset történetét is, ahol ez világos volt, hogy Isten adott valami törvényt, csak aki azt megszegte, annak büntetés van. És azt is tudta Dávid, hogy a bűnnek a büntetése Isten részéről a halál. Ez a testi halál is, de a lelki halál, az örök elválasztatás Istentől, a pokol, a kárhozatnak a gyötrelme, ahonnan nincs kiút. Dávid ezekkel tisztában volt. És nekünk is tisztában kell lenni, testvérek, de még mielőtt magunkra térnék, előtte emlékezzünk vissza megint ezekre a vértanú reformátorokra. Ezek az emberek, testvérek, tisztában voltak azzal, hogy ők ugyancsak bűnben fogantattak, és bűnben melengedte őket az anyjuk, hogy ők mielőtt még világra jöttek volna, már gonosz emberek voltak. A természetük romlott volt, teljesen romlott. Az értelmük, az akaratuk, az érzelemviláguk, az egész valójuk istentelen és önistenítő. Aztán megszülettek erre a világra, és lassan kibontakozott az ő életükbe is a csomó bűn, ami ebből az alapvető adottságból való. Ami onnan származik. Ahogy Jézus mondta, hogy onnan belülről az ember szívéből jönnek elő, és felsorolt, hogy mely bűnök, mely vétkek jönnek. És még sorolhatta volna. A reformátorok látták nem csak a velük született bűnt, ugye ezt a velük született teljes romlottságot, hanem látták azt a sok vétket, ami ebből eredt. És ők is tudatában voltak annak, hogy Isten létezik, és ő egy szent Isten, aki törvényt adott, és mi megszegtük az ő törvényeit, valahányszor vétkeztünk. És ezért méltók vagyunk a halálra. Méltók vagyunk nem csak a testi halálra, hanem az örök halálra, a kárhozatra is. Tudatában voltak ennek, testvérek. És most nekünk is magunkra kell gondolni, testvérek, hogy mi nekünk is vajon hogy látjuk önmagunkat. Úgy látjuk, hogy Isten igéje mutat bennünket, testvérek. Isten igéje azt mutatja nekünk is, hogy mi is bűnben fogantattunk, és bűnben melengetett minket az anyánk. Eleve egy gonosz természettel születtünk el a világra. Soha nem voltunk tiszta, szent, Isten számára elfogadható emberek. Lehet, hogy még nem tettünk semmit. Lehet, hogy nem mondtunk még semmit, mert még csak gügyögni se tudtunk, örültünk, hogy megláttuk a napvilágot. De már is méltók voltunk Isten ítéletére. Mert olyan természettel jöttünk a világra. Nem utóbb romlott el a természetünk, hogy olyan jó gyerekeknek születtünk, aztán utána valahogy elromlottunk, mert a szüleink, meg a nem tudom ki félre nevelt bennünket. Nem, testvérek, ilyen romlottnak születtünk. Istentelen, önistenítő az alaptermészetünk. És aztán, ahogy elkezdtünk növekedni, testvéreim, egyre több ilyen gonoszságot adtunk ki magunkból. Már látszik a gyerekbe is a dacolás, a szülei iránti tiszteletlenség, látszik aztán utána egyre több minden az indulata, az önzése. Szépen lassan, ahogy figyeljük saját gyerekeinket, mindegyikből kibukott. Az a romlott természet, ami bennük él. És hát aztán utána csak szaporítjuk a bűnt, ugyanúgy, mint Dávid is. Isten törvényét honit, holott szegjük meg. És aztán csak egyszer találkozunk azzal, hogy van Isten, aki adott egy törvényt, és mi mit csinálunk? Folyamatosan más csinálunk, mint amit ő akar és mond. És aztán egyszer csak ránk szakadt, testvérek, és ránk kell, hogy szakadjon, hogy ezért Isten ítélete van rajtunk. És az egész életünket fölemészti ez az ítélet, de az örök életünket is mi nem a mennybe fogunk menni, hanem a pokolba fogunk jutni. Ez egyszer, testvérek, bizonyossá kell, hogy váljon a számunkra, és kell, hogy legyen egy kárhozat bizonyosságunk. Nem érdemlünk mást az Istentől. Az 51. Zsoltár, testvérek, minket is emlékeztet a mi nyomorúságunkra, a mi teljes tehetetlenségünkre, elveszettségünkre. Annyira megdöbbentő, testvérek, az, hogy visszatérve egy kicsit ezekhez a reformátorokhoz, hogy ezek ottan mentek a mágia felé, az életükből pár perc vagy pár óra volt hátra, és ott arra emlékeztek, hogy ők az Isten előtt senkik. Hogy ők nem senkik, bűnösök. Kárhozatot érdemlő bűnösök. Akiknek nincs semmi a bűnükön kívül. Nincs érdemük Isten előtt. Nem úgy mentek ott, hogy na most mi megyünk, mint tökéletesek, akikre majd az utókor föl fog nézni, mert milyen nagyszerű hívők voltunk. Nem így mentek, testvérek, hanem bűnbánattal mentek. A bűneik tudatába, abba a tudatba, hogy a pokorra méltók. Említettem az első vértanút nektek, ezt a John Rogers-et, miután kivégezték, a fiának megengedték, hogy bemenjen a cellájába, és összeszedegesse az apjának a dolgait, és összeszedegette, és talált kis cetliket. És a cetlikre föl volt írva a halála előtti gondolatainak az embernek. És miket ír? Többek közt egy ilyen cetli van, önmagunkban tisztátalanok vagyunk, sok vétkünk miatt, amik, ha Isten őket a maga mérhetetlen és kimondhatatlan kegyelméből és Jézus szeretetéből meg el nem vesz, úgy, hogy nem tulajdonítja nekünk ezeket, akkor ezek minket az örök kárhozatba s halálba juttatnának. Olyan dogmatikusan cseng ez a dolog, de nem dogmatikai előadásnak szánta John Rogers, hanem a saját szívének a gondolatát és érzését írta le. Ő tudta, hogy kicsoda, és így ment a mági halálba is. Tudták tehát, hogy teljesen romlott a szívük, a vétkeik, és Isten törvényeit megszegő emberek voltak, akik méltók nem csak erre a mágiára, hanem az örök mágiára, az örök kárhozatra is. Ez, testvérek, az első olyan dolog, ami szerintem nagyon-nagyon fontos volt abban, hogy ők ezt az 51. Zsoltárt mondták. Ők ezért mondták, mert ez emlékeztette őket erre. És ennek a szavaival vallották meg a halál előtt is, hogy ők milyen nyomorult emberek az Isten előtt. De a második dolog, mert ezek az emberek, testvérek, nem csak ezért mondták ezt a Zsoltárt, hanem azért is, mert ebben a Zsoltárban csodálatosan felragyog Istennek a kegyelme. A kegyelem. Az Istennek a szeretete, amivel ő a bűnösökhöz fordul. Ebben a Zsoltárban Dávid, testvérek, amilyen sokféle szóval és fogalommal beszél a bűnről, a maga nyomorúságáról, ugyanolyan sok szóval és fogalommal beszél az Istennek, a Szent Istennek a kegyelmességéről is. Szinte ezt is, ha szabad így mondanom, ha mentek haza, akkor egy más színű tollal húzzátok alá, vagy jegyezzétek meg ebbe a Zsoltárba. De menjetek rajta végig. Akkor mondja a harmadik versben, hogy kegyelmet sokasága szerint könyörülj, irgalmat sokasága szerint töröld el. Bocsáss meg, mondja a negyedik versben, tisztíts meg. Ötödik versben, megy végig a kilencedik versben, tisztíts meg, mosd meg. Tizenegyedikben, töröld el az álnokságom. Tizenhatodikban, szabadíts meg. a gyilkosság vétkétől. Tehát sorolja, hogy Isten egy kegyelmes Isten, egy irgalmas, aki megmos, aki megtisztít, aki megszabadít, aki megújítja az embert, alkalmassá teszi a vele való közösségre. Tehát egyszerűen ezek a szavak, ha olvassuk őket, elárulják nekünk, hogy Dávid egyedül egy valakitől várta azt, hogy a bűnei megbocsátassanak, hogy azok eltöröltessenek, és ez Isten volt. És nem tudott másra hivatkozni, csak egyedül arra, hogy Isten kegyelmes. Tudta, hogy ellene vétkezett, tudja, hogy méltó az ítéletére, a halára, de egy, mint halára ítélt, amnestiáért könyörög. Hogy bocsásson meg neki Isten minden bűnt, amit ellene elkövetett, minden gonoszságot. És tegye őt tisztává. És nem mondja, hogy azért, mert én azért a sok rossz mellett tettem valami jót is, nem hivatkozik erre. Hanem egy valamire hivatkozik, azért, mert te az irgalmas Isten vagy, te a kegyelmes Isten vagy, ezért bocsáss meg nekem. Nincs más. Még azt is mondja, hogy még a véres áldozatban se gyönyörködsz. Tehát ha még adnék is neked, nem azért bocsátanál meg, hanem azért, mert te irgalmas és kegyelmes Isten vagy. Tedd meg azt, amit csak te tudsz megtenni, hogy megbocsátasz nekem. Hogy megbocsátasz? Megtisztítod a szívemet. Hogy alkalmassá teszel arra, hogy veled élhessek. Itt a földön is, de örökké. Mossál meg engem, tisztogass meg engem, és utána nem lesz semmi, ami miatt vádolhatnál, ami miatt a kárhozatra kellene mennem. Ha egyszer megbocsátottál, akkor már nincs semmi, ami miatt vádolhatnál és elítélhetnél engem. Kérlek, hogy mosd meg, tisztíts meg, tégy fehérré, mint a hó. Kéri Istentől, teremts bennem egy tiszta szívet. Egészen újítsd meg az én életemet. És testvérek, mindez olyan dolog, amit a reformátorok is ugyanígy hittek, ezek a vértanú reformátorok is ugyanúgy hitték, testvérek, hogy Isten irgalmas Isten. Mi bűnösök vagyunk, de ő irgalmas Isten. Ő megbocsátó Isten. És ezek az emberek kérték Istent ugyanígy Dávid szavaival ott a halál küszöbén is, hogy mossa meg őket, tisztítsa meg őket egészen, adjon nekik tiszta szívet. És tudták még azt is, amit még Dávid nem tudhatott, de a reformátorok már tudták, hogy Isten ezt megteszi, mert irgalmas Isten, de hogy ezt az irgalmat a bűnösökkel szembe gyakorolja, azért Jézus halt meg a kereszten. Az Úr Jézus adta az életét ott a keresztfán, a Golgota keresztjén, és az ő véréért van bűnbocsánat a bűnösöknek Istentől. Isten a maga kegyelmét, az csak a Jézus Krisztus keresztjéért, az ő véréért hajlandó gyakorolni bármelyik bűnössel szembe, velük szembe is. Hitték ezt. És tudták azt is ezek a reformátorok, testvérek, hogy erről a kegyelemről, erről tanúskodik az úrvacsora sákramentuma. Az úrvacsora sákramentuma. Itt mi, amikor úrvacsorázunk, sokszor elmondtam, de most is elmondom, hogy az úrvacsora jegyei, a kenyér és a bor, amit látunk, amit érzékelünk, amiben részesülünk, azok aláhúzzák előttünk, megerősítik nekünk az örömhírt, a bibliai evangéliumot. Tudnilik, hogy Isten hozzánk, akik nem érdemlünk semmit tőle, mégis irgalmas, mégis megbocsátó, de egyedül azért, amit Jézus tett a kereszten. És hogy ő megtette, olyan biztos, mint ahogy itt látjuk, meg magunkhoz vesszük, meg érezzük az ízét a jegyeknek. Jézus megtette, Jézus megváltott minket. És mi jöhetünk és kérhetünk Istentől, hogy Jézus Krisztus érdeméért bocsáss meg nekem, és tisztíts meg, és mosd meg az én szívemet, és teremts bennem egy tiszta szívet. Hogy ne legyen semmi az én szívembe, életembe, ami miatt engem jogosan a pokolra küldhetnél, hanem olyan legyek, akit befogadhatsz a te országodba, akit már itt a földön is megállhatsz, de ha meghal, a mennybe mehet? A mennybe mehet? Ezt az evangéliumot húzza alá az úrvacsora. És akkor itt értsük meg, testvérek, azt is, amit ezek a reformátorok tettek. Mert amikor azt kérdezték tőlük, hogy ti elfogadjátok-e Róma tekintét, azt mondták, nem. És azt kérdezték tőle, hogy hiszik-e, hogy az oltári szentségben benne van Jézus. És arra is azt mondták, hogy nem. Ha azt mondják, hogy igen, akkor megmenekülnek, nem halnak meg. De azt mondták, hogy nem, nem hisszük. És tudjuk, testvérek, hogy miért. Mert Rómának az a tanítása, hogy aki hogy amikor a papa kezébe veszi az ostját, átváltoztatja Jézussá. Onnantól kezdve az ostya egyenlő Jézus. És onnantól kezdve, aki oda, ezt az ostját, a pap ott az oltáron megáldozza, áldozza a pap, ugye az a neve, hogy áldozár, megáldozza megint Istennek, ugyanolyan valóságos áldozat ez az oltári szentség áldozata, mint amit Jézus tett a kereszten, mondják, csak az véres volt, ez meg vértelen, ez ugyanaz az áldozat. És utána, amikor oda mennek a katolikus hívők, és a szájukba veszik ezt a megáldozott, meg átlényegített ostját, akkor részesülnek Jézusban. Akkor lesz övéké Jézus a szájuk által. Anélkül, hogy hinniük kellenének az egészben, nem kell tudniuk se ezt, amit most itt elmondtam nektek. Elég, ha beveszik a szájukba az ostját, már is Jézus az övéké, és üdvösségük van. Ha csak nem követnek el valami halálos bűnt. Azt mondták a reformátorok, hogy ez egy hamis evangélium. Ez hamis evangélium. Mert ebben az van, hogy az ember nem hitáltal részesül Krisztusban. Nem az evangéliumba vetett hitáltal részesül Krisztusban, hanem egy anyagba veszi a szájába, ő maga cselekszik ráadásul valamit, és azáltal lesz övé az üdvösség. És azt mondták, hogy na ne. Ez olyan hamisság, olyan hazugság az embereknek a félrevezetése, hogy ezt nem írhatjuk alá egy percig se. És azt mondták, hogy ez egy félrevezetés, becsapása a bűnösöknek. Így senki nem fog üdvözülni. Mert Isten azt mondta, hogy Jézus Krisztusnak az evangéliumát kell hallani, és az evangéliumba vetett hitből van az üdvösség, és az embernek oda kell magát bíznia, hogy Jézus megváltott engem, és ő megszerezte nekem Isten bocsánatát, és bebiztosította azt. Hiszem ezt, akkor üdvösségem van. Nem úgy lesz enyém az üdvösség, hogy oda megyek a paphoz, és az általa átváltoztatott ostját, állítólag átváltoztatott ostját a számba veszem és lenyelem. Így nem lesz az enyém. Így senkié nem lesz. Nehogy valaki közületek is azt gondolja, hogy azért fog üdvözülni, mert ide jut az úrasztalához. Mert ez a római katolikus kovász, ez bejött sajnos a reformátusságba is. És sokan azt hiszik, hogyha ide jönnek úrasztalához, és veszik a kenyeret meg a bort, akkor azáltal Jézusba részesültek. Hát nem, testvérek. Lehet úrvacsorázni reggeltől estig, de attól nem lesz üdvössége senkinek. Csak annak lesz üdvössége, aki hisz az evangéliumban. Mindenki más el fog kárhozni. Én is elkárhoznék, ha nem hinnék az evangéliumba. Ha nem hinném, hogy Isten irgalmas, és ezt az irgalmát irántam is gyakorolja, mert Jézus Krisztus meghalt értem a kereszten. És ezért lehettek biztos abban, hogy nekem Isten megbocsátott, tiszta lehet a szívem, és nincs ellenem úgymond kifogása. És ha meghalnék, akkor tudom, hogy befogad az ő országába. Ezt hitték a reformátorok, testvérek, és ezért mentek a halálba. Végül is nyugodt szívvel és örömmel. Olvassuk az egyik vértanúról ebben a mártírok könyvében, hogy kérdezi a bíró tőle, hogy mikor mentek ottan a viszonylag hosszú utat kellett megtenni a mágiáig, egy két mérföldet, és ott mentek az úton, és kérdezi a bíró tőle, hogy na, hogy érzed magad? Mondja neki, ez a egyszerű halászember volt ez az ember, soha nem éreztem magam jobban, mert már csak két mérföldre vagyok a hazámtól. Két mérföldre vagyok a hazámtól. Soha nem, ilyen közel még soha nem voltam, mondja. Ilyen teljes bizonyossága volt, hogy neki megvannak Krisztusért bocsátva a bűnei, mert Isten azt ígérte neki az evangéliumba. És ő nem a pokolba fog menni, hanem a mennybe fog menni, már csak két mérföld. Hát, testvéreim, nagyon fontos dolog az, hogy ti magatok is higgyétek a Krisztus evangéliumát. Higgyétek azt, hogy Isten irgalmas a bűnösnek. Ne csak azt lássátok, hogy én bűnös vagyok, méltó a kározatra, hanem higgyétek, hogy Isten irgalmas hozzám. De tudjátok mindig, hogy egyedül egy valakiért, Jézusért. Egyedül az ő keresztén bemutatott áldozatáért, az ott és akkor bemutatott áldozatért, amire emlékezünk az úrvacsora vételkor. Amikor úrvacsorázunk, belekapaszkodunk megint abba a jó hírbe, amit Isten üzen nekünk a Bibliába, hogy én Krisztusért megbocsátottam a vétkeidet. Mindig belekapaszkodunk, testvérek. Először belekapaszkodtunk, az életünk nagy fordulata az, amikor először elhisszük ezt, fölismerjük és megragadjuk az örömhírt. És abban megragadjuk magát, ami élő Jézusunkat. De amikor már hívő emberek lettünk, és igazából hisszük az evangéliumot, mindig újra meg újra jövünk, és ebben a hitben meg kell erősödnünk. Hívőként, már 30 éve hívő valaki, 50 éve hívő, mit csinál minden nap? Emlékezik arra, hogy én az Istennek a törvényeit megszegtem. Bűneim vannak, tömegével, még most is. És kérem Istentől, hogy bocsásson meg nekem. És ő azzal biztat engem a Bibliába, hogy megbocsátott Krisztus által. Erre emlékeztetjük magunkat mindig, minden nap, testvérek, újra meg újra, míg meg nem halunk. Soha nem gondolja egy valódi hívő azt, hogy hát valamikor én hittem abba, hogy Isten megbocsátott nekem Krisztus érdemét, de ma már nem hiszek benne, vagy ma már nem azért vannak megbocsátva a bűneim, amit Jézus tett, hanem azért, mert én olyan jó gyerek vagyok. És én ma ezt tettem, meg azt tettem, meg így, meg úgy, meg én milyen jó gyerek vagyok. Nem. A hívők, testvérek mindig tudják, hogy nincs semmim, amiért Isten nekem irgalmat adhatna, és megbocsáthatna, és elfogadhatna. Semmim nincs. Ma ugyanúgy nincs, mint 30 évvel ezelőtt, vagy 50 évvel ezelőtt. Ma sincs. Ma is csak egyedül Krisztus van, akiért irgalmas hozzám. Ezért hálásak a hívők, és ezért örvendeznek, és ezért emlékezünk, testvérek, minden nap arra, a halálunk előtt. Nekünk is ugyanúgy kell, mint ezeknek a reformátoroknak. A haláluk előtt álltak, tudták, bűnösök vagyunk, a pokolra mennénk, ha Isten nem lenne könyörülő hozzánk. Nem bocsátana meg minden bűnt a Krisztus véréért. Ebbe kapaszkodtak, testvérek, és ez erősítette őket meg erre a vértanúságra. Ez erősítette őket. És minket is ez erősít, testvérek, a halál előtt. Hiszen mi is a halál előtt állunk. Lehet, hogy nem vértanú halál előtt, de a halál előttünk van még. Hogy akarunk átmenni mi a kapun? Ha nem kapaszkodunk bele abba, hogy Isten irgalmas Isten, aki Krisztusért ezt velem szembe is gyakorolja, és megbocsát nekem, és megtisztít, és egy más emberré tesz engem, aki élhetek vele. Na, itt érek, testvérek, akkor a harmadik üzenethez, mert ezek a régi vértanúi nem csak azt hitték, hogy Isten szemében ők bűnösök, akik nem érdemelnek mást, valóban nem érdemelnek, mint kárhozatot, hanem hitték azt is, hogy Isten mégis irgalmas hozzánk Krisztus véréért, és megbocsátott nekünk, és ezért nyugodt szívvel mentek a halálba is, üdvbizonyossággal a szívükbe. De még valami van, testvérek. Tudnélik, ezek az emberek hitték azt, hogy Istennek ez a szeretete, ez a megbocsátó irgalma, ez a drága kegyelem, ez a drága irgalom, amiért Krisztus annyit fizetett, ez megéri a legnagyobb áldozatot is. Ez megéri a legnagyobb áldozatot. Dávidnál olvassuk ezt a dolgot sok helyen, itt most erre, ebben nem nagyon akarok belemenni, de ő az egész szívét, az egész életét Istennek adta. Annyira Istennek adta ez az ember, hogy úgy nevezi őt ugye az egész Ószövetség, hogy az Isten szerint való király. Ő lett az etalon király, az összes többi királyt hozzámérte Isten, hogy ez olyan, mint az én szolgám Dávid, vagy nem olyan, mint az én szolgám Dávid. Persze Dávid ebben Krisztus előképe volt, de akkor is ez a bűnös, de kegyelemből élő ember, ez lett az etalon király Izraelbe. Oda szánta magát Istennek az akarata teljesítésére. Isten megbocsátott neki, és fölemelt őt, és ő onnantól, azelőtt is, de azután is, ő még inkább egy Istenért élő ember lett. Odaadta magát egészen Isten akaratának a teljesítésére. És ez biztos, hogy így viszonozta Istennek az iránta való szeretetét. De itt az 51. Zsoltárban valami másról beszél. Tudnélik, azt mondja itt a 15. verstől a 17. versig, majd nézzétek meg, hadd tanítsam a bűnösöket a te útaidra, hogy a vétkezők megtérjenek hozzád. Szabadíts meg engem, szabadításom Isten, hogy harsogja nyelvem a te igazságodat. Nyisd meg az én ajkaimat, hogy hirdesse szám a te dicséretedet. Ugye értitek, hogy itt Dávid azt mondja, hogy azért a szeretetért, amit én kaptam Istentől, azért a megbocsátásért hálából őt fogja hirdetni a szám. Hirdetni fogja szám, nyelvem, harsogni fogja, hogy Isten irgalmas Isten. Nem csak igazságos Isten, hanem aki megbünteti a bűnt, hanem megbocsátó, bűnbocsátó Isten is, kegyelmes Isten is, aki megtisztítja a bűnösöket, akik hozzá folyamodnak. Bocsánatér. Ezt fogja harsogni, mert ez megéri minden áldozatot, hogy ezt elhirdessük, ezt a jó hírt az embereknek. És itt vagyok a reformátoroknál, testvérek, mert ezek a mártír reformátorok, ezek vagy emberek, ami protestáns mártírjaink, nem csak azért haltak meg, mert hitték a bibliai evangéliumot, mert hitték, hogy Isten megbocsátó a bűnösökhöz, és hozzánk is az, Krisztus érdeméért, és nyugodt szívvel mehetünk a halálba. Hisszük ezt. Ezek az emberek odaszánták az egész életüket arra, illetve odaszánták Istennek hálából az egész életüket, hogy az ő akaratát kövessék, Krisztus akaratát kövessék, az ígét kövessék minden dolgukba. És utána, testvérek, még azt is, és ezt húznám alá, hogy ezek az emberek ezt az evangéliumot mindig is hirdették az embereknek, és hirdették az életük folyamán, és hirdetni akarták a halálukkal is. Nem úgy volt, hogy elhiszük az evangéliumot, aztán hallgatunk róla, hanem nagy dobra verték. Nem azért haltak meg, hogy így mondjam, mert az evangéliumot tanulmányozták, meg megértették, meg elhitték, hanem kimondták, testvérek, kimondták. Továbbadták a házaikban, a gyülekezeteikben, a városaikban, a falvaikban, a palotákban, a kunyhókban. Elmondták, mint egy osztogatták ezt a kincset az embereknek, mert azt mondták, ez akkora kincs, hogy ezt nem szabad megtartani magunknak, el kell mondani másoknak. Ha hallgattak volna, nem érte volna őket semmi baj. Ha úgy maguknak elhiszik, hogy igen, hát Isten, Szent Isten adott egy törvény, megszegtük, bűnösök vagyunk, hát méltók a kárhozatra, de jaj, de jó, hogy van egyetlen egy drága megoldás, hogy Krisztusért megbocsátattak a bűneink. Hát ezt elhisszük. És akkor tényleg tudjuk, lehúrólunk a teher, tudjuk, hogy megbocsátattak. Jaj, Isten nem vádol már minket, hanem tisztának tekint, és elfogad minket, de jó. És most neki kezdünk élni, az ő szolgáiként, az ő gyermekeiként, és nem szólunk senkinek erről egy árva szót se. Nem, testvérek. Nem, kimentek, a halász, és a 18 éves fiatalember, és a 33 éves, és az 50 éves ember elkezdte másoknak is mondani, hogy nem úgy üdvözültök, ember, ahogy ti nektek mondják ezek a csuhások, hanem úgy, ahogy a Biblia mondja, hogy Isten mondja. És mit mond ő? És az emberek hallgatták, mint egy valami nagy újdonságként jutott el a fülükbe. Hogy mit mond a Biblia? Mi? És csak mondták és magyarázták. Ha nem magyarázzák, élnek, testvérek. Mivel magyarázták, meghaltak. Emlékeztek, hogy a John Rogers-el kezdtük, aki felment azon a napon a szószékér, amikor Mária királynő átvette a hatalmat, és ő ottan prédikálhatott volna akármiről. Választhatott volna valami, nem tudom én, milyen ilyen kis indiferens textust, amiről beszél valamit. De ő pont az evangéliumot hirdette. Pont a Krisztus evangéliumát hirdette. Ha nem azt hirdeti, lehetett volna apa, láthatta volna a 11. gyermekét is, megölelhette volna azt, feleségét is, de nem. Mert ő az evangéliumot fontosabbnak tartotta még a családjánál is. És azt, hogy ezt elmondja a királynőnek, aki nem hitte ezt az egészet, sőt gyűlölte, ezt is bevállalta. És ezt, testvérek, egy bátorság, de ennek a bátorságnak az oka az nem ő benne volt, hanem az abban volt, testvérek, hogy annyira értékesnek tartott ezt a hírt, hogy ezt még el akarta mondani ennek a királynőnek is. Hogy ő is hallja, hogy ő is tudja, hogy lehet üdvözülni, és hogy nem. Hogy megy a pokorra, de hogy mehet a mennybe. Erről beszélt, testvérek, ez a drága Zsoltár. Dávid is azt mondja, ez olyan nagy dolog, hogy erről harsognom kell. Ezt nyisd meg a számat, Uram, hogy mondjam, hogy ne titkoljam. És ha ti hiszitek, testvérek, akkor mondani kell. És ez a hír, testvérek, ma sem kevésbé konfrontatív, mint volt akkor a reformáció idején. Meg kell mondjuk. Ez a hír ma sem egy ilyen kis lazácska hír, Ez egy konfrontatív hír, testvérek, mert manapság se az ortodox keleti egyház, se a nyugati katolikus egyház nem hiszi ezt. Sőt, a tridenti zsinaton az evangéliumot Róma átokkal illette. Kifejezetten így van, átkozott, aki azt hiszi, hogy az ember egyedül Jézus érdeméért, Isten kegyelméből és hitáltal igazul meg. Átkozott. Ott olvassátok a tridenti zsinatnak a végzéseit. A tridenti zsinat végzése, azok nem olyan végzések, hogy már elavultak, mert 1545-től 63-ig volt, aztán akkor az már nem igaz. Nem, testvérek. Első vatikáni zsinaton esküt tesznek rá, második vatikáni zsinaton 1960-ban esküt tesznek rá a katolikus bíborosok, hogy semmi ellenkezőt nem hoznak az előző zsinatoknak a döntéseivel. Azok kötelező tantételek, amikkel szemben lévő dolgot nem lehet kimondani. Ha egyszer megátkozták, akkor ma is átok alatt van. Teljesen mindegy, hogy a pápa, vagy nem tudom én kicsoda, hányszor kér bocsánatot, meg kiktől, meg hogy koszorúz, vagy nem koszorúz. Nem ez a lényeg, nehogy becsapjanak benneteket. A lényeg, hogy az evangéliumot ez a felekezet a mai napig átkozottnak minősíti. És azt hirdeti, amit akkoriban hirdettek, pontosan ugyanazt, hogy a pap átveszi, átváltoztatja, megáldozza, szádba teszi, és neked üdvösséged van. Ez a hamis evangélium, testvérek. És ha ezzel szembeállsz, és azt mondod, hogy na ne, álljon meg a fáklyás menet. Nem így van. Hát a Bibliában nem így van. Isten nem ezt mondja, akkor mindjárt ferde szemmel fognak nézni reád. Azt el lehet mondani valakinek az országvilág nyilvánossága előtt, hogy a katolikus egyház és a protestáns egyház ugyanazt a Krisztust hirdeti, de ez nem igaz, testvérek, nem igaz. A Bibliában is ott van, hogy van hamis Krisztus és van igazi Krisztus. Van, aki van hamis evangélium és van igaz evangélium. És ebben a világban, testvérek, van egy csapat, az Isten igazi népe, amelyik az igaz evangéliumot hirdeti. És nem mondja azt, egy pillanatig sem mondja, hogy minket a Krisztus személye összeköt mindenkivel. Nem köt össze, testvérek. A Krisztus személye azokkal köt össze, akik valóban hisznek az evangéliumban, és valóban hisznek Krisztusba, azok egyek. Ez az igaz egyház. Testvéreim, ezek a reformátorok, hogy visszatérjek hozzájuk, ezek ott mentek a mágiára, és vállalták ezt az egész tortúrát, ezt a kínt, keservet, amit nem tudom, el tudjuk-e bármelyikünk is képzelni, hogy ez mit jelent, de nem valószínű. Ott álltak, és John Rogers az 51. Zsoltárral vigasztalja magát, és a másik, a Taylor Raland, az is az 51. Zsoltárral vigasztalja magát, és így mennek teljes békességgel és teljes nyugalommal a halálba. Ott vannak a családtagjaik, az ismerőseik, a gyülekezeti tagjaik, és ők csak mennek. Miért? Mert tudták, hogy Isten irgalmas, hozzájuk bűnösökhöz, Krisztus érdeméért, ezt mondja az evangélium, és ők ezt hitték, és tudták, hogy hova mennek. És tudták azt is, hogy ez egy olyan üzenet, egy olyan információ, amiért megéri nem csak élni, de halni is, és az életüket is föláldozni. Hát legyen minnyájunk számára ilyen fontos, ilyen mindennél fontosabb Krisztus evangéliuma, a tiszta bibliai evangélium. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, testvéreim, és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük néked, hogy eljöttél erre a földre, meghaltál, föltámadtál, és köszönjük néked, hogy te magad mondtad el, hogy miért történt mindez. És köszönjük néked, hogy szól az evangélium, az apostoli örömhír azóta is ebbe a világba, és eljutott hozzánk is, hogy megismerjük és higgyük is, hogy a te drága áldozatodért Isten hajlandó nekünk minden bűnt megbocsátani, tisztává tenni a szívünket, és így alkalmassá tenni egy boldog földi életre, de alkalmassá tenni az örök életre, az üdvösségre is. Segíts bennünket, hogy ezt fölfogjuk, Urunk, és megértsük. Mint ahogy azt is, hogy ha ez nem történik meg velünk, akkor biztos, hogy el fogunk kárhozni. Könyörülj rajtunk, hogy világosan álljon előttünk, hogy a Szent Istennek a törvényeit megszegtük. Nem egyszer, nem kétszer. Többek a fejünk hajszálainál is a vétkeink, és ezért nem érdemlünk mást, az igazságosan ítélőtől, mint halált és kárhozatot. Segíts, hogy ez ránk nehezedjen, Urunk, és amikor ránk nehezedik, akkor vigasztalj meg minket az evangéliummal, a bibliai evangéliummal, hogy föl tudjunk kelni, mint megtisztított szívű emberek, és tudjuk egész életünkkel, de halálunkkal is dicsőíteni, ami kegyelmes, Jézus Krisztus véréért kegyelmes Istenünket, és tudjunk beszélni, hirdetni az evangéliumot a környezetünkben. Segíts bennünket, Urunk, hogy vállalni tudjuk mindezt, és ezen az úton járhassunk, ebben erősíts minket, kérünk. Kérünk téged arra, hogy áld meg mindazokat, akik manapság a Krisztus evangéliumáért szenvednek a világban. Látod, hogy milyen sok hívő testvérünk van, aki ma is a tiszta evangéliumért szenved. Könyörülj rajtuk. Vigasztald szívüket az evangéliummal, börtönökben, halál előtt állva is. Kérünk téged, hogy segítsd őket, hogy egészen belé tudjanak kapaszkodni, mint megváltójukba, mint urukba. Hisszük, hogy te erősíted őket, és te adsz nekik is békességet. Könyörülj meg rajtunk, Urunk, és hordozd bennünket a te kegyelmedből. Most látod, hogy itt a halottak napja kapcsán is milyen sokan emlékeztek szeretteikre, elköltözött rokonságukra. Ó, Urunk, segíts bennünket, hogy mi is úgy menjünk a halál felé, hogy beléd kapaszkodunk. És hadd köszönjük meg most, hogy van lehetőség hinnünk az evangéliumban, és van lehetőség az örök élet bizonyosságával élni és halni. Köszönjük te néked azt, hogy rád bízhatjuk gyülekezetünket, kérünk, hogy add, hogy mi a tiszta evangéliumnak, a bibliai evangéliumnak legyünk a bástyái, és ne a hamisságokat támogassuk, ne a hazugságok mellé álljunk, hanem ott álljunk te melletted, a tiszta, egyszerű evangélium mellett. Köszönjük néked azt, hogy szólhat közöttünk, a gyerekek között, a fiatalok között, szólhat általunk is ebben a városban is. Kérünk téged, tégy minket az evangélium hű tanúivá. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk magunkat, egész városunkat, egész népünket. Hatalmas kezedre. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket, életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Hirdetéseket hallgassátok meg. Hirdetem először is, hogy jövő vasárnap házaspári alkalom lesz Lupsa György testvérünkéknél, itt a Pillik Kálmán utcában. Szeretettel hívnak és várnak bennünket oda. Tehát minden házaspár érezze magát meghívva. Jövő vasárnap lesz ez az alkalom. A hét gyülekezeti alkalmait a szokott időben megtartjuk. Még egy rendkívüli jövő heti programunk, hogy presbiteri gyűlés kell tartanunk 8-án, vagyis szerdán este 18 órakor. Szeretettel hívjuk erre a presbiter testvéreket. A presbiter választásra beérkeztek a jelölések, ezeket földolgozta a jelölőbizottság, és ennek az eredményét elő kell terjesztenünk a presbitérium elé, megbeszélés, megtárgyalás céljából, illetve a szavazatoknak, a szavazólapoknak az elkészítése céljából, tehát ezért kell mindenképpen találkoznunk. Tehát este, szerdán este 18 órára presbiteri gyűlést hívunk össze. Hirdetem a testvéreknek azt, hogy még egy távolabbi programunk meghívóját kaphatták meg a mai vázlattal, november 13-tól 18-ig, a reformációra emlékezve előadássorozat lesz itt a gyülekezetünkben, különböző érdekes témákról, azokkal foglalkozó szaktekintélyek beszélnek, olvassák, nézzék a testvérek, másokat is hívogassunk ezekre az estékre. Esténként 18 órakor jövünk majd össze, tehát ez nem jövő hét, hanem utána való hét. Végül hirdetek egy megemlékezést. Kedves családja kéri, hogy emlékezzünk meg Faragóné vad Emmáról, aki egy évvel ezelőtt költözött el, szólított el szerettei köréből az ő ura, 62 esztendős korában. Így emlékezik Reá a Gabi nevű fia, Betty nevű leánya, annak férje és a kisunoka, a kis leányunoka Michel. Többnyire külföldön élnek, kérték, hogy emlékezzünk meg róla, legyen az elköltözöttnek emléke áldott mindenki szívében, aki ismerte és szerette őt. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző és megáldó pásztora.